Mennyi Atyánk, valóban segíts meg bennünket abban, hogy az élet különböző helyzeteiben rá tudjunk tekinteni, és a mi hitünkön keresztül tudjuk az élet dolgait nézni, te tisztítsd meg a mi látásunkat, te növeld a mi hitünket, hogy valóban a golgotai kereszthalál az mindenre a megoldás kulcsa legyen. Hallgass meg tehát szívbeli könyörgésünket, te tudod, hogy hogyan érkeztünk, talán éppen fáradtak vagyunk, vagy oly sok minden feszített bennünket ezen a mai napon. Köszönjük, hogy vannak olyanok, akik meggyógyultak és úgy érkeztek, és köszönjük a te áldásaidat. Kérjük most, terítsd meg nekünk a lelki asztalt, és add meg, hogy lélekben tudjunk most a te lábaidhoz telepedni, és a te áldásod megnyugodjék a mi életünkön. Amen. A mai alkalommal Márk evangéliumáról, vagy Márk evangéliumából, nem ról, fogom ugye idézni Istenünk igéjét a 6. fejezetből, a 45. verstől az 52. versig olvasom. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteredett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukba. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. No, igen gazdag ez az igerész eseményben is. Ugye ez a tengeren járás, amikor Jézus a tengeren járt, előtte egy nagyon sarkalatos csoda az, amit Jézus bemutatott. Ez az 5000 ember megvendégelésének a története, amikor az 5 kenyérből és a 2 halból ugye megvendégelte az 5000 embert, és 12 tele kosárral gyűjtöttek össze utána a maradékokból. Jézus pedig miután ugye ez a csoda megtörtént, akkor mondta, kényszerítette a tanítványokat. Ez a szó, ez itt nagyon fontos, hogy Jézus kényszerítette őket, tehát ellentmondás nem tűrően, majd hogy nem parancsolt nekik, hogy menjenek át a túlsó partra, és induljanak el. Ezt szeretném ezt a pillanatot most egy kicsit megragadni, amikor az Isten kényszerít bennünket. Menni kell. Nem lehet maradni az események forgatagában, ugye még szeretnénk talán ott maradni, mondjuk a tanítványokra gondolunk. Egyrészt Jézus egy hatalmas csodát tesz, senki se akar most őtől elmenni. Azért maradt ott Jézus is, mert a tömegtől búcsúzott. Búcsúzott, viszont a tanítványoknak már indulniuk kellett, és Jézusnak is indulnia kellett volna a túloldalra, mert ott van igazából a következő út. De Jézus egyrészt azt választotta, hogy most ott marad a tömeggel, és elvált, és elbúcsúzik tőlük. Másrészt pedig nagyon fontos, amit itt még olvasunk, hogy miután Jézus elbúcsúzott a sokasságtól, ő felment a hegyre imádkozni. Tehát neki, ami itt elrejti a Szentírás, ez, hogy végül is mi folyt abban az imádságban, miért volt arra most szüksége Jézusnak? Jézusnak szüksége volt arra, hogy egyedül maradjon. Most a tanítványok se legyenek mellette. Neki most arra volt szüksége, hogy ő egyedül legyen, és az Istennel való kapcsolatot élje meg. Tehát a tanítványoknak pedig arra volt szintén szükségük, hogy megint egyedül legyenek. Egy hánykolódó tenger habjai között egy csónakban. Egy lélekvesztőben szoktuk ezt is mondani. Egy lélekvesztőben ott vannak, és átélik a félelmet, átélik azt, hogy nincs velük Jézus, Jézus pedig átéri az Istennel való kapcsolatot, miközben látja őket, és látja, hogy ők ellenszélben vannak. Ugye többfajta verziót mondhatunk. Jézus most rosszul döntött. Neki ott kéne lenni. Ebbe a csónakba, nem? Hát most van rá igazából a legnagyobb szükség. Egy vezető, egy hajós kapitány, ugye azt tudtuk mondani, hogy egy hajós kapitány az, aki utoljára elhagyja a csónakot. Ha bármi történik, és a legénységgel neki ott kell lenni, és segítenie kell őket, és ő az utolsó, aki elhagyja, hogyha bármi gond van. Tehát mondhatnánk azt is, hogy Jézus miért nincs ott? Neki ott lenne a helye, a tanítványai mellett, amikor bajban is vannak. És a tanítvány is mondhatná ugyanezt, és sokszor mi is így vagyunk, amikor átéljük a nehézségeket, amit most persze szimbolikusan mondok, a viharokat, azt, hogy amikor el kellett indulnunk, és mennünk kellett az élet dolgaiban, és még az Istentől is kaptunk biztatást, hogy igen, menjél, jó út, én is akarom, hogy menj, és akkor utána hirtelen összecsapnak a hullámok, és azt mondja az ember, hát uram, hát azt mondtad, hogy menjek, és nézd, hát itt veszek. Ezt akartad? Ugye nehéz helyzetek ezek, amikor az embernek ezzel kell megküzdenie, hogy úgy, mint ahogy a tanítványok átérték, hogy nincs velük Jézus, hogy ahogy mi is átéljük. Mintha nem lenne velünk. Mint ahogy ott a hegyről lenéz Jézus, és látja, ugye, ő látja a tanítványokat, a tanítványok nem látják őt a viharban. Milyen érdekes ez a kép is. Hogy mi sokszor már nem látjuk ugye az élet események a nehézségektől, a próbák idején, és mindenben mi nem látjuk, mert annyira össze tudnak csapni a hullámok, de Jézus onnan fentről, ennek a szimbólumnak is van egy értelme, hogy a hegyen miközben imádkozik, ő látja, hogy mi történik. Tehát van egy magasabb perspektíva mindig az életben, és az Isten abból a világból nézi a mi életünket. Most ez lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy ez minket nem vigasztal. Mint ahogy akkor is a tanítványok, hogy hánkolódtak ott a hajóba, és úgy érezték, hogy vége, hát ez őket most nem nagyon tudta vigasztalni, hogy Jézus pedig fönn van a hegyen, és mindent lát. Ugye? Máskor szoktuk magunknak is mondani, vagy biztatásképpen, hogy ne félj, ugye az Isten veled van, Úristen mindent lát, a te életed dolgait is, és bízzad őre magadat. És jó, hogyha az ember ezt meg tudja tenni, de van úgy, hogy azt mondja az ebben, jó, köszönöm szépen. Ez most nagyon jól hangzik, de azért nehéz. Ugye? Nehéz rábízni ilyenkor magunkat. A nem jelen, látszólag nem jelenlevőre, de mégis megtapasztalta, mert ismerjük őt. És nehéz rábízni magunkat arra, akinek a jelenlétét, az erejét most jelen pillanatban nem úgy tapasztaljuk, mint ahogy szeretnénk. De vannak ilyen időszakok a tanítvány életében, és kell is, hogy legyenek. Mindannyiunk életében szerintem volt ilyen időszak, erről majd lehetne beszélgetni, amikor ehhez hasonló lélektani helyzetben kerültünk, mint ahogy a tanítványok most a csónakban vannak, és ki vannak szolgáltatva látszólag a szélnek, a viharnak, az eseményeknek. Másik oldalról ennek a történetnek ugye az a tanúsága, az is tanúsága, hogy Jézus soha nem késik el. Ez is egy olyan igazság, amit szoktuk mondani, hogy Isten soha nem késik el. A megfelelő időben megjelenik. És hogyha meg is történik mondjuk a baj, akkor lehet, hogy, mint ahogy itt is megtörtént a baj, mert ott a vihar, utána történik az elcsendesedés folyamata. Tehát megtörténnek velünk dolgok. Hát az a hit, amely azt hiszi, és azt hiszem ebből is ki akar bennünket józanítani mondjuk Jézus, vagy ki akar bennünket józanítani az Isten is, hogy ne higgyétek azt, hogy semmi baj nem történhet veletek. Hát akkor csalódni fogtok. Tehát most ezt úgy értem, hogy baj, hogy hát megtörtént, hogy viharba kerültek. és ott voltak ebben a helyzet. Megtörtént a baj. De utána ott volt az elcsendesedés ideje, amikor Jézus elcsendesítette azt, és ugye nem teljesedett ki az a baj. De azért láthatjuk, hogy vannak szenvedések a világban, vannak tragédiák hívő emberek életében is, mikor bizony megtörténik a baj, és ugye akkor mondhatjuk azt, hogyan engedhette ezt meg Isten. És amikor pedig velünk történik, akkor ott van az, hogy össze kell raknunk magunkba azt, hogy most akkor mit akarsz, Uram, ezzel. Vagy Jób esetében nézzük meg, ugye, hogyha az Istentől elvettük a jót, akkor elvesztük a, akkor miért ne vennénk el ugye a rosszat is. És hogy a hitünknek igenis bele kell gyökereznie ebbe, hogy az Istennel való kapcsolat ezt is jelenti, hogy a jót is elveszem, és el tudom venni, úgymond a rosszat is, és a nehezet is. Ezzel is fel kell érteznem magam. Ennek a kettőnek együtt kell meglennie egy tanítvány életében, akkor tud minden viharban, és minden jóban is, mert néha csalóka az élet, mert azt hiszik, hogy az a legveszélyesebb, ha vihar van. Nem. Az is sokszor veszélyes, mikor szélcsend. És minden békésnek tűnik. És minden jól megy. Akkor is elcsúsznak az emberek, és bajba kerülnek. Amikor minden jól megy nekik, mert pont akkor, hogy úgymond elszállnak az emberek az életükben, és nem tudnak megállni. És akkor kezdődik el a romlás, amikor még nem is látjuk. Amikor minden rendben van. Ismerjük azt, amikor elindultunk, én úgy éreztem, hogy minden rendben van, hát én boldog ember vagyok, és egyszer csak ugye elkezdődik valami az életemben, és egy idő után meglátom, hogy mivé alakultam. Vagy mi történt. Hát én ezt nem is láttam, nem is gondoltam volna. Mert akkor is már elkezdődhet bennünk az a folyamat, ami aztán később jelenik meg. Mint ahogy itt is ugye egy nagy jóból a tanítványok, ugye az 5000 ember megvendégelése a nagy jó, a nagy ünnep, a nagy megtapasztalás. Jézus ilyen nagy csodát tett, mi is részesei voltunk, mi is ettünk abból a kenyérből, ettünk abból a halból. Ilyen csodát még nem láttunk. Hát egy gyors váltással most meg viharba vagyunk. Magasság és mélység. Mint ahogy az életben is ez a kettő váltakozik, ugye? És ez így van, ez egy nagyon életszerű történet. Mert az élet is pontosan ebből áll. Magasságokból és mélységekből. És mind a kettőből örömből, és aztán kétségekből is állhat, kiáltásokból is, a válaszra várásokból, a magyarázatból, hogy Uram, most hol vagy, és aztán persze a segítségből is, amikor újból megtapasztaljuk, hogy megint megjelenik. És akkor mit mond nekünk Jézus? Mit mond Jézus itt a tanítványoknak? Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek! Tehát ismét visszakanyarodik az ember a végső bizalom állapotához, hogy azt láthatjuk, hogy egy egyszerű lelki magatartással, a bizalommal, amit hitnek is nevezhetünk, szívbéli bizodalomnak, engedelmességnek, az Isten iránti hűségnek is nevezhetjük. Vannak helyzetek, amelyek csak ezzel oldhatók meg. Bízz az Úrba. Maradj hűséges ő hozzá. És az a másik oldal, ne félj. A félelem. Az ember életében a félelem az jelentkezik ugye többször is, többféleképpen, de főleg ugye a kritikus helyzetekben. A félelem az olyan, mint a hitnek a negatív oldala. Mondhatjuk például, hogy a félelem hitetlenség. Abból táplálkozik. A hitetlenségből táplálkozik a félelem. Mert például mondhatom azt, hogy aggódás. Ugye ez is a félelemnek egy formája. Amikor az emberek az életük miatt aggódnak. Aggódva, gyötrődve félnek. Például akik halálközeli helyzetben vannak, súlyos betegségben vannak, reng és inog az ő életük csónakja, aggódva félnek, mert nem tudják, hogy mi lesz. Félnek a haláltól. Ugye? És itt is a félelem jelenik meg, És mi az, amit ugye szoktunk hirdetni? Visszük az Isten iránti bizalmat, ne félj, van örök élet, van ugye üdvösséged, rendezheted még az életedet itt, e földön. És elrendezheted a dolgaidat, és mindaz, amit így ilyenkor kínálunk, az végül is az, hogy a félelemből átviszem őt a túlsó partra, a bizalom partjára, és oda kell neki megérkezni. A vihart lehet, hogy nem fogom tudni megszüntetni, mert át kell ezen mennie, mert eljött az ő ideje, hogy most el kell költöznie ugye ebből a világból. Csak egy a fontos, hogy bízzál, és ne félj, mert ezen át kell menned. És ezen egyszer nekünk is át kell mennünk. Vannak kisebb viharok ugye az életben, ott tanuljuk a bizalmat. És azt, hogy ne féljünk. És úgymond, azért van egy nagy vihar az ember életében, amikor az egész élete csónakja, az egész élete felborul, az, ami végül is nekünk is át kell majd egyszer menni, hogy el kell hagynunk ezt a világot. És mindaz, amit addig építettünk úgymond magunkba, azért csak megmérettetik, szerintem, a végső nagy próbán, hogy akkor, amikor ott állunk, ég és föld között, hogy akkor tudunk-e Jézusban, az ő szavára bízni, és Istenbe is bízni, és akkor ez fog világítani, ugyanez a mondat. Bízzatok, és ne féljetek, én vagyok. Mi ez a... Amikor az ember azt érzi, hogy én elvesztem, ugye? Ez a legszörnyűbb szerintem a félelemben, amikor az egész azt mondja, hogy felszippant engem, és azt mondom, hogy elvesztem. A félelem végső nagy kiteljesedése az, amikor az elveszettség állapotába jut az ember. Annyira már alatta van a helyzetének, hogy azt hiszi, hogy itt mindennek vége, elvesztem. És ez a félelemnek még a csúcspontja, amikor az ember a végső rémületbe esik, az utolsó nagy kétségbeesésbe. Ezt egy kicsit tudnám hasonlítani ahhoz az állapothoz, amikor az ember elveszíti ugye önmagát. Jézus is azt mondja, hogy ne veszítsük el ugye a mi lelkünket. Ne veszítsd el önmagadat, hanem higgy. Boldog az ember ugye, aki nem veszíti el az ő lelkét. És itt jön, hogy én vagyok. Ez az én vagyok mondás, ez egy feloldozása az embernek arra, hogy te is leszel. Ha én vagyok, mint ahogy mondja Krisztus is, ha én vagyok a mester, és ti vagytok a tanítvány, ne féljetek, mert ahová én megyek, ti is oda fogtok jönni. Én utánam, és ott lesztek majd ti is, ahol én vagyok. Ezáltal ez a mondat, hogy én vagyok, ez a mi számunkra azt is jelenti, hogy te is leszel. Ugye a Lator, amikor ott volt a kereszten, akkor ugye azt mondta neki Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis ne félj. Megtartatsz. Vagyis átmész az örök életre. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezt felfoghatjuk úgy, hogy egy adott szituációban mondod ige, ugye a csónakban ülő remegő tanítványnak. Másrészt pedig felfoghatjuk úgy, hogy egy egész életre szóló megtartó ige, mert a mindenkori tanítvány egész életét, ez az egyetlen egy mondat, és ebben levő hit, erő, bizalom fogja megtartani minden körülmények között. És a végső ponton is ez fogja őt megtartani, hogy ugye átéri azt a tanítvány, hogy markaiban metszett engem ugye az Isten tenyerében vagyok, és ez egy biztonságot ad nekem. Ami, most ezt is alá szeretném húzni, nem azt jelenti, hogy nincsen bennünk, nem jelentkezhet bennünk a félelem. Tehát most fel szeretném oldozni a szívünket azzal, hogy akkor nekünk nem szabad félni. Nincs olyan ember, aki ne féljen. Csak egyetlen. A félelem nem uralkodik. Félek. Mert ahogy Jézus is vért izzadt a Gecsemáné kertjébe, ez nem lehet azt mondani, hogy benne nem volt félelem és rettegés. De uralkodott ezen, és ott volt, hogy nem ez volt a legfelsőbb dolog, ami az ő életét irányította, hanem mindeneket átadott az atyának, legyen meg atyám a te akaratod. És a félelmeken is tudunk uralkodni. A szél, mint erő, És a félelem, mint erő az ember életében most itt egy kicsit szinonim. Ahogy Jézus lecsendesítette a szelet és a tengert, ahogy belépett az ő csónakjukba, ugyanúgy a mi életünkben is ezek az érzések, félelmek, aggodalmak, mindazok, amik jönnek, elveszítik azt az erőt. Megszelídíthető. És itt ezt tudnám mondani. Megszelídíthető. És ez az állapot, hogy ott ugye szélcsend volt a tengeren, amikor már Jézus ott volt a csónakban, nem mondhatjuk utána, hogy már soha nem fújt a szél. Ugye? Soha nem fog fújni a szél. Nem lesz több vihar. Uram, ugye ez soha nem ismétlődik meg. De megismétlődik. Csak azt tanuljuk meg, hogy meg lehet szelídíteni a szelet. És nem kell félni. És hogy szelídítse az ember magában, és tanulja meg ezt Jézustól, mert Jézus most megint valami olyasmit tett, amivel nem azt akarta csak mondani a tanítványainak, hogy ti egy kiszolgáltatott emberekként fogjátok végig leélni az életeteket, és tőlem fügtök, ugye? Hát én nem voltam itt veletek. És mindjárt ugye jött a baj. Nem ezt akarja növelni Jézus, hogy a kiszolgáltatottságunk érzését, hanem inkább arra akar bennünket megtanítani, hogy te is szelídítsd meg a szelet, mint tanítvány. Bíz, ne félj, higgy Jézus Krisztusban. És most, hogyha azt akarom mondani, hogy a Jézus mondta, ti adjatok kenyeret ennek a sokasságnak. Adjatok ti kenyeret. Mert ugye ez volt a vita, hogy ki fog ennyi embernek kenyeret adni. Azt mondta, adjatok ti. Mitek van? 5 kenyeretek. 2 halatot. Azt mondjátok, semmi. Az én erőmmel, ugye minden. Ugyanígy. Szelídítsd meg a szelet. Azt mondod, nincs erő. Az én erőmmel, ha bízol és hiszel, te is megszelídítheted. Jézus tanítványa is, ugye később láthatjuk, hogy ők is csodákat tettek. Azok, akik itt most remegnek. És egyetlen egy, itt a diagnózis a végén, ami magyarázza az egész helyzetet, hogy miért is történik ez meg velük. Az Isten lelki gondozói munkájának most az a szakasza érkezett meg, amikor a belső munkát tovább viszi a tanítványok életében, és az a diagnózis, nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Tehát a csodáknak ez a fajta tehetetlensége van, hogy bármekkora nagy dolgot is átélünk, még nem biztos, hogy változik tőle az életünk. Bármilyen nagy megtapasztalásokat is átélünk, lehet, hogy nem változik a szívünk állapota. Miért kerültek viharba? A csoda után jött a másik, a baj. Ez megrengette a szívüket. A csodától még kemény maradt a szívük. De amikor már ott remegtek a csónakba, akkor már megmozdult a szív. Ott volt, hogy mi lesz velem. Ugye? Megnyitotta őket az Isten, és akkor ugye megjelenik Krisztus, és belép az ő életükbe egy más minőségben. És meglepődnek rajta, ugye? Csodálkoznak. Megszólította őket. Tengeren járt. Csodálkoztak, szerfölött csodálkoztak magukban. De ez a csodálkozás úgy gondolom mélyebbre vitte a Krisztussal való kapcsolatukat, és ezt kell megértenünk. Hogy ezért szükségesek az életben ezek a hullámvölgyek, ahogy szoktuk is mondani, hogy én most hullámvölgyben vagyok. Hát nem mennek úgy a dolgai. Na miért vagyok én hullámvölgyben? Hát azért vagyok hullámvölgyben, mert a szívem még mindig kemény. És mindig van bennünk, amit még nyitni kell. Nyitni kell, és amit még át kell tudni adni. És akkor záró gondolatként nem lehet elméletben Jézus tanítványának lenni. Vagyis lehet, de egy idő után a Mester mindig bevisz minket, úgymond a tenger közepére, ahol tapasztalunk. És a tapasztalat tengerén, minden élettapasztalatunk tengerén, most ezzel a szimbólummal élek, ott fog megjelenni ő. És amit akkor mond nekünk, amit megértünk, azt azért mondja, mert ez az egész életünk utazásához fontos, amikor a hitre tanít, amikor a bizalomra tanít, amikor megtanít bennünk, átélhetjük vele, hogy elcsendesedik ugye a szél, és amikor átélhetjük azt is, mert ha Jézus tovább vezet, akkor azt mondja, mondjad te, parancsolj te a szélnek, adjál te enni 5000-nek, mit van? Legyen neked, és akkor a hited, ugye, hogy mondja Krisztus, mint a mustármagnyi. Mond a hegynek, hogy ugorjon be a tengerbe, és megteszi azt. Miért mondja ezt Jézus? Azért mondja, hogy használd te is azt a hitedet. Ne mondd azt, hogy kicsi. Hát, ha csak mustármagnyi, nézd, annál kisebb nem lehet. Mustármagnál Máni, mi kisebb? Ha ilyen pici van neked, akkor használd. És Jézus is ott van a hegyen, amit bele kell ugrasztani a tengerbe. Segít nekünk. És imádkozik érettünk, azért ebben az is biztató, hogy amikor egyedül hagy látszólag bennünket az Isten, akkor lelkileg hordoz. Amikor egyedül vagyunk, akkor imádkozik érettünk. Ugye Krisztus, ez a helyzet. És ez annyira jó, hogy ugye Jézus most is közben jár érettünk, azt mondjuk, hogy felment a mennybe. Most a mennyben nem az történik, hogy Jézus ugye ott most mindent elvégzett, és akkor ott ül és várja az idő végét. Hanem ő végül is folyamatosan könyörög azokért, akik a mostani tanítványai, hogy megtartassanak. És ezért mi is imádkoztatunk, és ezt kívánom mindnyájunk életére, hogy a szívünk keménységét az Isten tovább oldja, legyenek megtapasztalásaink, együtt utazásaink a tengeren, és mi is majd megérkezzünk a ma kikötőbe együtt, ahol az Isten országában leszünk. Mert minden utazás és az életben eltöltött idő egy végső nagy időbe fog beletorfolni az Isten nagy idejében, amikor megérkezhetünk a túlsó partra. Azért indulunk el, azért kényszerít az Isten, hogy menj, hogy megérkezz. Nem azért, és ezt is jó, hogyha eltesszük a gondolatunkba, hogy az Isten nem azért mondja, hogy menj, hogy ne érkezz meg, hanem azért mondja, hogy menj, hogy mindannyian megérkezzünk. És ő pedig megtart bennünket az úton. Amen. Mennyi atyánk, kérjük a te kegyelmedet, hogy amikor a kényszerítő és gyógyító tanácsod megérkezik hozzánk, indulj, akkor ne kételkedjünk. Ne mondjuk, hogy most nem jó idő van, most talán éppen vihar készülődik. Ne próbáljuk mi minden áron az életünket megvédeni attól, amit úgy sem tudjuk. Hanem tudjuk elfogadni a túlsó part felé vezető utat, akármilyen körülmények között is vagyunk, és a viharokban köszönjük azt, amikor a te alakod megjelenik. Talán úgy tűnik, mintha egy látomás lenne. Annyira bizonytalanok vagyunk, hogy valódi-e, hogy igazi-e az, amit érzünk, amit tapasztalunk. És köszönjük, hogy akkor megerősítesz bennünket, hogy tényleg, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, add, hogy felismerjünk téged ebben a jelen valóságban. Így kérjük, hogy amikor kiáltunk, amikor nehezekben vagyunk, vagy amikor jó dolgok történnek, amikor csodákat élünk is át, a te kezed által formáltassék az életünk, és most, ahogy vagyunk, amint érkeztünk életünk hajójába, egyet kérünk. Lépj be hozzánk, és ne egyedül menjünk haza, hanem legyen ott, ami életünk csónakjába, a te jelenléted, a te gazdagságod, és a többi pedig mind megadatik nekünk. Kérjük, hogy a te áldásod legyen tehát mindnyájunk életén, Kérünk Klári néniért is, hogy légy ő vele a messzi távolban, és légy betegeinkkel, időseinkkel. Te gyógyíts a mi lelkünket, és oszlásd el a félelmet, és adj hitet helyette. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.